Sportcél.
Sok mindent köszönhet az emberiség az angol zoológusnak és írónak Gerald Darrellnek, többek között tőle származik az az idézet, hogy a természet megóvását csak az gyakorolhatja sikeresen, aki ismeri a különböző állatfajok szükségleteit, és tegyük hozzá ehhez azt is, hogy az emberi egészség nagyban függhet a környezet egészségétől, illetve az állatok egészségétől is. Hát valamilyen formában így próbálunk együtt gondolkodni ma délután. Jó napot kívánok mindenkinek! Ferenc Zsolt vagyok, és hát arra biztatom önöket, hogy ezúttal is tartsanak velünk. Vendég van a stúdióban, úgyhogy élőben fogunk vele beszélgetni. Farkas Schüller István, aki most éppen ott tart, hogy az Állatorvosi Egyetemen két víz között van, holnap lesz majd a védése az egyik, de már megvolt hétfőn a másik, ugye a szakdolgozat következik most, és hát az államvizsga gyakorlatilag már meg is van sikeresen. Üdvözöllek a műsorban.
Üdvözöllek én is. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, az államvizsgán azon már túl vagyunk, és a szakdolgozatnak a megvédése az, ami hátra van, ami tulajdonképpen holnap lesz, úgyhogy itt most nagyon a végén járunk egy korszaknak.
Egészséges lovak légzőszervi mikroflórájának a vizsgálata, a One Health szemlélet tükrében ez a címe a dolgozatodnak. Eléggé komplexnek tűnik, most éppen ott tartasz akkor, hogy körvonalazod a bizottságnak mindazt, ami ott van a dolgozatban, egy ilyen 20 perc körülbelül ennyi időd lesz?
Kevesebb, annál jóval kevesebb, 7 perc az előadásnak az ideje, illetve még a bizottságnak lesz egy néhány kérdése valószínűleg, amire majd kell válaszolni. Hát igen, ez volt a témám, ami nem egy nagyon közérthető vagy hétköznapi téma, de ugyanakkor nem is annyira távoli, tehát van gyakorlati haszna, implikációja. Én nagyon élveztem a kutatást, úgyhogy nagyon szívesen előadom majd holnap azoknak a tanáraimnak, akik meg vannak bízva azzal, hogy meghallgassák az előadásainkat.
Ígérem, hogy erről is fogunk beszélgetni, valamint az alapokról. Előjáróban azt már elárultam a hallgatóknak, hát volt egy ilyen kis figyelemfelhívó bejátszás a nap folyamán, hogy te voltál 6 évvel ezelőtt a legsikeresebb érettségiző Gyergyószéken, ide is vissza fogunk majd csatolni, de hadd indítsunk egy olyan történettől, ami nagyon friss. A Digi24 hozta a hírt, és kapcsolódhat szegről végről ide, hogyha már így nagyon a közepébe vágunk, illetve mondhatni az élet írja a forgatókönyvet. 13 éve nem volt ilyesmi, hogy valaki megfertőződött volna veszettséggel. Valami mulasztás történt. Itt a szomorú kimenetele jött szembe velünk, hogy haláleset történt.
Igen, hát én is most láttam ezt a hírt, talán ma jelent meg, vagy tegnap. Ez egy nagyon szomorú hír, hogy a 21. században Romániában, Európában még van olyan eset, amikor egy ember veszettségvírussal fertőződik meg, és hát itt most nem feltétlen feladatunk nekünk az, hogy a felelősöket megkeressük, de minden esetre arra figyelmeztetünk, mert fel kell hívni, hogy a veszettség az egy megelőzhető betegség. Úgy az állatoknál, mint az embereknél létezik ellene vakcina, van vakcinázási protokoll, ingyenes, bárki számára elérhető, úgyhogy fontos ez a téma, és fontos vele foglalkozni, és számomra ilyen üzenet értékű az, hogy ez pont most az én életemben, ebben az időszakban kaptunk egy ilyen hírt, mert megerősíti azt a tudatot, hogy az állatorvosi szakmának egy nagyon-nagyon fontos szerepe van a társadalomban, és az emberi egészségnek a védelmében is feladatunk van. Nyilván itt nem biztos az, hogy ez az eset most állatorvosokon múlt, itt talán, ha jól értettem, egy kóborkutyáról van szó, amely megharapott egy embert, de hogy vannak erre országos protokollok, amiket nagyon fontos, hogy tudatosítsunk, illetve nagyon fontos a tájékoztatás, azoknak a tájékoztatása, akik érintettek lehetnek ebben a kérdésben, de hát gyakorlatilag szinte bárki érintetté válhat. Úgyhogy fontos tudni arról, hogy mi a veszettség, fontos beszélni, fontos lenne az, és bizonyára ez meg is történik, de még inkább erősíteni kell azt, hogy a különböző olyan területeken dolgozó szakemberek, akik érintettek a témában, azok egymással kommunikáljanak, tehát állatorvosok, humán egészségügyben dolgozó orvosok, asszisztensek, gyógyszerészek, mindenki ezeket a témákat közösen egymásnak a nézőpontját is megismerve jól magáévá tudja tenni, hogy lehessen prevenciós csomagokat, prevenciós innovációs programokat kidolgozni, mert a 21. században ez egy megoldható probléma is, és egy kezelhető dolog, és a megoldásnak a módozatait is nagyrészt ismerjük, mert a betegséget már leküzdötte az emberiség gyakorlatilag nagyon sok régióban, többek között Romániában is, ugye 13 éve nem volt ilyen eset, úgyhogy valamit tenni kell azért, hogy ilyesmi még egyszer ne fordulhasson elő.
Februárban történt még a harapás, és aztán megpróbálták ezt antibiotikumokkal orvosolni valamilyen módon, de hát az antibiotikum az ilyen formában nem erre való, azt ki lehet jelenteni.
Igen, hát itt valószínű, hogy valahol elcsúszott a dolog, most az esetet nem ismerjük, úgyhogy következtetés semmiképp nem vonnék le belőle, de valahol elcsúszott a dolog, mert antibiotikum hozzáférni valahol az egészségügyi rendszeren keresztül kellene, ez vagy nem így történt, vagy ha így történt is, akkor nem volt az áldozatnak a figyelme felhívva arra, hogy itt nem biztos, hogy csak antibiotikumra van szükség, de hát ez már nem, ez a része már az, ami nem tartozik annyira az én szakterületemhez, vagy ahhoz, amit én tanultam, és amiben dolgozni fogok, hanem addig a pontig, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne legyenek beoltatlan kutyák. Legalább házi állatok ne legyenek beoltatlanok. Itt fontos szerepe van az állatorvosoknak, de nem csak, mert nyilván az állatorvos nem tud minden kóborkutya után szaladgálni. Itt más szerveket is be kell ahhoz vonni, hogy ez hatékonyan tudjon működni. Mindig le lehet egyszerűsíteni, de nem szabad, hanem komplexen kell látni a problémát, és meg kell nevezni azokat az intézményeket, akiknek ebben felelősségük van, és kinek mi a felelőssége.
Itt felmerül.
Erre van stratégiai program egyébként, úgyhogy ez elég világos. Biztos, hogy itt most fog következni egy nyomozás, biztos megkeresik azt, hogy ki hol tévedett, esetleg ha tévedett, és akkor ennek a történetnek pont kerül a végére, és abból biztos, hogy következtetést lehet majd levonni.
Felmerült közben az állatorvos feladata és felelőssége is, viszont közelítsük meg ezt a témát onnan, hogy hogyan lesz igazából valaki nem is állatorvos, hanem még azelőtt az állatorvosi egyetemnek a hallgatója. Gondolok itt egy olyasmire, egy nagyon általános dolog, de azt hiszem, hogy ezt te is aláírod, hogy első körben szereti az állatokat, és hogy valamilyen formában szeretne rajtuk segíteni. Innen indul számodra a történet?
Igen, jó részt innen, illetve ezt úgy azért többször elszokta, azt hiszem, hogy nem én vagyok az első állatorvos, vagy leendő állatorvos, aki ezt elmondja, hogy nem elég ez a szakmához az, hogy szeressük az állatokat, hanem kell egyfajta affinitás is, meg érdeklődés is a természettudományok iránt, ugyanakkor kell az is, hogy érzelmileg tudjuk kezelni a különböző helyzeteket, mert ugye egy nagyon erős érzelmi kötődés az sokszor megnehezíti a szakmát. Ettől függetlenül biztos, hogy minden állatorvos nagyon-nagyon szereti az állatokat, de hogy ez önmagában azért nem elég, vagy aki csak ezért akar állatorvosi egyetemre menni, javaslom, hogy még egy kicsit gondolkozzon, nézze meg. Voltak olyan szaktársaim, akik így kezdték, azután abba hagyták az egyetemet, úgyhogy ez egy nagyon fontos elem, de kellenek még mellé más dolgok is. De ez volt a fő motiváció, hogy volt egy személyes kapcsolatom az állatokkal, egyfajta érzékenység volt bennem az állatok iránt, és mindig nagyon jól éreztem magam a közelükben. Bizonyára, hogy ebben a családom is szerepet játszott, lévén, hogy édesapám lótartással régebb óta foglalkozik, ebben nagyon sokszor tudtunk együtt nagyon vagány perceket eltölteni, úgyhogy ez egy meghatározó tényező mindenképpen.
Azt hiszem, hogy nem mindig jó rangsorolni dolgokat, illetve helyzeteket, vagy éppen állatok közül is, de itt lehet, hogy a ló az egy ilyen központi figura a te esetedben.
Igen, és főként az volt akkor, amikor ezt a pályát választottam. Aztán 6 év alatt nagyon sok minden történt, a lovaktól semmiképpen nem távolodtam el most is, ha megkérdezik, akkor talán azért a ló a kedvenc állaton, vagy a lovakhoz érzem a legközelebb magam, de nagyon sok más állattal is sikerült azóta tapasztalatot is szerezni, meg kötődésem is van bőven hozzájuk, úgyhogy semmiképpen nem szeretnék kizárólagos lenni, vagy ahogy te mondod, hogy nagyon rangsorolni, mert úgy gondolom, hogy a színesség az egy fontos erény tud lenni.
Hogyha már itt tartunk, akkor a kutyák is biztos ott vannak a macskák, amikre gondolhatunk.
Igen, igen, meg a gazdasági haszonállatok, ugye a múltkor pont itt egy olyan téma kapcsán beszélgettünk, a száj és körönfájás kapcsán, ahol gazdasági haszonállatok voltak érintettek. Ez az a szegmens, amit én az egyetemi évek alatt, meg szakmai gyakorlat ideje alatt szerettem meg nagyon, és ahol szintén nagyon megtaláltam a helyemet, és ami szerintem a munkámnak egy fontos részét fogja kitenni a jövőben, hogyha az majd úgy lesz, ahogy most elképzelem. Több állatfaj, de hát igazából nyitott vagyok, és itt a szerencse az, hogy az állatorvosi szakma az mindig lehetőséget biztosít új és új dolgoknak a megtanulására, úgyhogy ki tudja, hogy a jövőben még milyen állatokkal fogunk dolgozni, mivel fogunk foglalkozni.
Én ezt úgy képzelem, hogy az ember 12-es korában álmodik egy pályáról, egy életformáról is, és aztán eltelik 6 év, miközben tanulja az anatómiát, a biokémiát, sejtbiológiát, szövettant, állatbiológiát, ez csak első éven tanulja, de aztán jön másodéven anatómia, élettan, mikrobiológia, szövettan, biokémia, genetika. A harmadévest most, de mondom azt is, farmakológia, parazitológia, anesteziológia, morfopatológia és körélettan. Na hát ezekből azért jócskán kaptatok a felénél a tanulásnak, illetve az egyetemnek, mert aztán jött a gyakorlatibb része, hogyha jól gondolom így szemben a sebészettel, belgyógyászattal, kardiológiával, ami az utóbbi 3 évet illeti.
Igen, 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 hát igen, most jöttem rá arra, hogy igen, ezeken tényleg mind végigmentünk, és így, hogy olvastad a tantárgyaknak a neveit, én ezeknek tehát az első 3 évet, a preklinikai tantárgyakat, azokat mind Kolozsváron tantultam, aztán a klinikai tantárgyak közül már volt, amit Budapesten tantultam, mert egy évet Erasmus program keretén belül Budapesti Egyetemen tantultam, de így, ahogy olvastad a tantárgyaknak a neveit, nekem arcok jutottak eszembe, a tanáraimnak az arcai, meg azoknak a termeknek, ahol ezeket a tantárgyakat tanultuk, azoknak az illata, meg a mikroszkópok, tehát hogy az eszközök, ez mind szép emlék kötődik hozzájuk, és mind nagyon-nagyon fontos elemei annak a tudásnak, ismeretanyagnak, amit nem is mondanám ismeretanyagnak, hanem annak a gondolkodás módnak, amit 6 év alatt kialakítottunk magunkban a szakma kapcsán.
Valami olyasmi is van ebben, hogy a különböző tantárgyakból összeáll a végére egy egész, vagy pedig a nézőpontokat, a világról alkotott képeket is jó, hogyha az ember a tanároktól, vagy a tudósoktól, akár akiket olvas, akikről olvas, hogyha magáévá teszi.
Igen, hát ezt nem lehet leválasztani soha, mert nyilván a tanáraimnak a személyisége is hozzájárult, meg a mentoraimnak. De ugyanakkor hát ehhez az egész gondolkodásmódhoz, ehhez hozzájárult az is, amivel még a 6 év alatt találkoztam. Esetek, állatok, telepek, lovardák, nem tudom. Tehát, hogy nagyon sok dolog. Nagyon sok jó barát, akikkel együtt töltöttük ezt az időt, és együtt csináltunk nagyon vagány szakmai dolgokat. Tehát ezek mind összekapcsolódnak, és ezek mind annak a tarisznyának a részét képezik, a tartalmát képezik, amivel most 6 év után elindulunk, és ami úgy gondolom, hogy egy elég tartalmas tarisznya lett, és amiben szerintem nagyon sok olyan dolog van, amit fel tudunk használni.
És ennek a tarisznyának a része a KAOSZ is, vagyis igen, a KMDS-nek a szakosztálya, ami az agrártudományi és
állatorvosi, igen,
diákokat, igen, tömöríti. Ott is egymással is tudtatok, illetve hát táborokban, különböző kirándulásokon is együtt, és új tapasztalatok.
Igen, hát a kolozsvári állatorvosi szakosztály az ugye a KMDS-nek egy szakosztálya, de kicsit a többi szakosztálytól különbözik abban, még vannak ilyen helyzetben van, de ez egy különleges helyzet, hogy mi ugye románul tanulunk, úgyhogy ez az egyetlen magyar, nem csak szakmai, de szakmai is szervezet, ami összefogja a magyar anyanyelvű állatorvosi egyetemen tanuló diákokat Kolozsváron, és ez egy nagyon népes szakosztály, mert azért úgy vannak olyan rendezvényeink, ahol 60-70-en is jelen vannak, úgyhogy ez mindenképpen annak a képzeletbeli tarisznyának egy nagyon fontos részét képezi a KAOSZ, és nem csak maga az intézmény, hanem vagy szervezet, szakosztály, hanem mindazok az emberek, akik ezt alkotják.
Azt hiszem, hogy a jurátus kör még hasonló, ahol románul tanulják
talán, igen,
jogot,
igen,
de igen, hogy közben van egy ilyen magyar csapat, akik még egymással eszmét tudnak cserélni az anyanyelvükön. Mielőtt bejöttünk volna ide beszélgetni, azért itt Lilivel beszéltünk, a technikussal, hogy nem könnyű azért. Az ember, mikor meghallja, hogy állatorvosin van valaki, és 6 év, hát na, annak megvannak a szépségei is, de megvannak a nehézségei is. Biztos, hogy a nehéz vizsga is eszedbe jut, ami az elmúlt 6 évben a leg-leg volt. vagy egy olyan, nem tudom, témakör, ami annyira könnyen nem ment oda közel hozzád.
Igen, hát témakörök is voltak biztos az elmúlt években, ez most így hirtelen nem jut eszembe, vizsga az jut eszembe több is, ami nehéz volt, fárasztó volt, akár a felkészülés nyáron, amikor Kolozsváron 35 fok van, amihez mi székely gyermekek nem voltunk hozzászokva, és tanulni kellett, azután be kellett menni reggel 7 órára vizsgázni, volt olyan, hogy csak délután 4 órakor kerültünk sorra, úgyhogy volt, hogy nagyon elhúzódott, nagyon elfáradtunk, de na, semmiképp nem ezek jutnak eszembe az egyetemről, az egyetemi évekről, tehát ezek csak akkor jutnak eszembe, hogyha panaszkodni kell, vagy hogyha valaki felhozza, hogy nehéz. Hát igen, ezek voltak ilyen pillanatok, de nem értük meg rosszul ezeket, vagy szívesen csináltuk. Én biztos, de szerintem a többiek is, vagy tudom, hogy a társaim is, mert én szeretem nagyon azt, amit tanulok, és tanultam, hát tanulni fogom ezután is, mert nem lehet abba hagyni. Érdekes volt. Persze kellett mellé a kikapcsolódás, kellett a társaság, kellettek azok a szakmai gyakorlatok, amik rámutattak arra, hogy van értelme annak, amit tanulunk, azt a gyakorlatban lehet hasznosítani, úgyhogy ez így kerek, így volt kerek.
Szakmai gyakorlatnál maradva, ez azt is feltételezi, hogy az ember kilép gyakorlatilag a stabil, most nem tudom, az egyetem falai, az így lehet nevezni, egy idő után lehet, hogy stabil, és elkezd akár maga köré, maga számára nézni olyan lehetőségeket, hogy akkor hol fog gyakorlatozni, ki az a mester, akire majd felnézhet, és ez is már szól arról, hogy kapcsolatépítés, és hogy az ember ugye az életben a csápjait elhelyezi. Ez nálad hogy működött?
Hát igen, ez nálam egyszerűen, ez is egyszerűen működött. Én nem voltam ilyen tudatos kapcsolatépítő, vagy ilyen nagyon, nem szerveztem ezt a dolgot én olyan nagyon tudatosan. Én kerestem a környéken az ismerőseim, meg édesapám tanácsára is, vagy velük beszélgetve kerestem egy olyan állatorvost, aki azon a területen, ami engem érdekel, dolgozik. És nagyon hamar rájöttem arra, hogy Nagy Tibor doktor úr az az állatorvos, aki lovas szakállatorvos, viszonylag közel van hozzám, bár a közel az 60 kilométert jelent, ami napi szinten megtenni az megint csak egy érdekes dolog, de lovakkal foglalkozik, szívesen fogad diákokat, ezt így hallottam másoktól, és úgy döntöttem, hogy akkor hozzá megyek majd szakmai gyakorlatra, ha fogad, persze ez meg is, tehát fel is hívtam, adott egy időpontot, hogy attól az időponttól majd kezdhetek, van 2 hét, ami idő alatt ő tud velem foglalkozni, vagy mehetek majd vele, részt vehetek ott a rendelőben és terepen történő munkában, és ez így is történt tulajdonképpen. Azt hiszem, hogy augusztus elseje volt, vagy valahogy így, első év és másodév közötti nyáron, és aztán a 2 hétből most már 5 év lett, 5-6 év lett, mert hát azóta én rengeteg időt eltöltöttem a mentoromnak a társaságában, és rengeteget tanultam tőle szakmailag és emberileg, és habár voltam máshol gyakorlaton, sok helyen, ahol nagyon-nagyon sok vagány dolgot tanultam, én ide mindig visszatértem, és hála jó Istennek, itt megtaláltam azt a közeget, ahol nagyon szívesen dolgozok, és ahol remélhetőleg a megbeszélések alapján a diplomaosztás után is majd megtalálhatom a helyemet.
Hát úgy tűnik, hogy igen, ezt megsúgom a hallgatóknak is, nem sokára pedig dr. Nagy Tibor maga mondja el, hogy vannak erre vonatkozó ígéretek is, illetve várakozások is. Most egy picit zenéljünk, és aztán pedig folytatjuk a beszélgetést. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
A világ az csodálatos, és fedezze fel az ember magának, hogyha lehet, akkor tegyen azért, hogy valamivel a holnap is jobb legyen. És milyen jó az, hogyha az embernek vannak a közelében olyanok, akik segíthetik, akár mentorként is. Az imént abba hagytuk dr. Nagy Tiborral. Hát róla beszéltünk, a Csíki medence legismertebb lógyógyásza, ezt így előjáróban ki lehet jelenteni, a Krónika cikkének a címét idézném, hogy éjjel-nappal lovakat gyógyít a székelyföldi állatorvos, Csíkszentkirályi Nagy Tibor, falumbeli egyébként, tehát hogy amikor ma felhívtam, hogy picit meséljen arról, hogy akkor hogy is volt az ő idejében, és jussunk el mai vendégünkig Istvánig, és a vele való munkáig, kíváncsiskodtam én is egy picit. Arról kérdeztem őt, hogy annó, amikor ő végzett, akkor hogy is voltak a dolgok, az ember befejezte az egyetemet, és milyen kilátásai voltak. Úgyhogy Nagy Tibor következik.
Én 2000-ben végeztem Kolozsváron, és rögtön alkalmazva is lettem Szentkirály községben. Hát akkor igazándiból a kommunizmusnak minden áldásával találkoztunk, maradékával, valamint szembesültünk a nyugatnak a versenykényszerével is, amire gyakorlatilag nem is volt, hogy válaszoljunk. A tudásunk is olyan volt, amilyen, gyakorlat nélküli. A kollégák már bele voltak unva a régi rendszernek a gyötrelmeibe, ők nem akartak újítani, és nehéz volt ezt az átmenetet áthidalni.
És azóta igazából mi változott meg, a kollégák hozzáállása, vagy jött egy új generáció, vagy jöttek új lehetőségek akár?
Hát mi voltunk az a generáció, mely kezdett gondolkodni és tovább lépni. Talán én voltam a megyében az, aki először vettem ultrahangkészüléket, de az avval járt, hogy azt hittem, hogyha megveszem, akkor már is tudok vele dolgozni, de hát mint egy pasalót úgy használ. Mondjam azt, csak úgy taszigáltam az állaton, és nem tudtam, hogy mi az. Akkor rájöttem, hogy kurzusokat kell végezni közben, aztán elvégeztem Budapesten a lógyógyászatot is 2 évig, és akkor így lassan-lassan kezdtünk fejlődni, tanulni, és bizonyos értelemben azt a lemaradást, amit a kommunizmus okozott itt Erdélyben, Romániában, azt próbáltuk behozni.
És ma már ott tartasz, hogy olyanokkal is együttműködsz, fiatal szakemberekkel, akik akár még az egyetemi éveiket végzik. Ez hogy van, hogy te is segíted őket, és ők is segítenek téged? Melyik az erősebb ilyenkor? Biztos, hogy ami a terészedről érkezik.
Én a saját tapasztalatomból indultam ki, hogy amikor végeztem, akkor nem igaz, hogy nem volt idősebb kolléga, aki nem segített. Voltak, és voltak, akik egészen jó indulatulag az ő tudásukból próbáltak elmondani apró kis trükköket, vagy akár nagyobb műtéteknél is, hogy mire kell figyelni, és ez óriási nagy segítség volt. Aztán mondom, a saját tapasztalatomat és a saját kínlódásomat is figyelembe véve, amikor jöttek gyakornakok hozzám, akkor én arra törekedtem, hogy ők ezt a szakaszt ne kelljen végigéljék, amit én megtapasztaltam, hanem átadom, és egyből, hogy ne kelljen kitapasztalni, mit, hogy kell, hanem ezeket a dolgokat voltak már készen előiktárva és nem eltitkolva, mindig amit tudtunk, bemutattunk nekik. Az is igaz, hogy ők is egy bizonyos segítséget adtak a munkánkba, az odaállásukkal, az odafigyelésükkel, az aktuális tudásukkal mindig segítettek.
Van-e valami, amit így esetleg megkérnél, vagy elvárnál akár, hogy akkor arra még inkább dolgozzanak rá, vagy amit még inkább jobban kéne ismerjenek, hogyha elmennek dolgozni egy-egy orvos mellé?
Hát a legfontosabb mindig az odafigyelés, az akarás. Tehát ha valaki akar dolgozni és forgalmas, az a legfontosabb. Én amit nem szeretek, hogyha valaki csak télából vagy azért van ott, hogy ott legyen, a forgalom az mindig meghálálja.
Ilyen fickó István is?
István egy különlegesen jóképességű fiatal fiú. Ő már első éves kora óta jár a mi rendelőnkben, és megszerettük a munkáját. Nagyon innovatív, mindent is felfedez, nagyon gyorsan fölfogja dolgokat, és nem fél. Mindennek neki fog, hamar csinálja, hamar megtanulja, tehát nagyon ügyes.
Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen egy-két hetes időszak, és amikor te indulsz, akkor ő is megy veled? Például a szakmai gyakorlat alatt?
István ennél több időt töltött nálunk, gyakorlatilag szinte minden szabad idejét. Mondom én, mert én úgy éreztem, hogy még a vakációját sem használta ki, akkor is itt volt legtöbbet.
Akkor tehát megbízható, ilyenként akár lehet arról is szó, hogy visszavárod őt is így a továbbiakban is, most a diploma osztás után?
Hát egyértelműen felajánlottuk neki a lehetőséget, hogy dolgozhat a rendelőnkben. Örömmel várjuk, hogy most van egy rövid svájci tanulmány útja, és utána várjuk vissza, hogyha jön, akkor alkalmaznánk is a rendelőbe.
És most Istvánhoz fordulok, hogy akkor ő is reagáljon az elhangzottakra.
Köszönöm, hát épp a bejátszás előtt mondtam, mert mindig nehezen hallgatom, amikor mások beszélnek rólam, és hát nagyjából természetesen az információk, amiket Tibor mondott, azok ismeretesek voltak számomra, mert szoktunk ezekről a dolgokról beszélgetni. Nekem mindig nehéz reagálni akkor, amikor engem úgy érzem, hogy dicsérnek, igyekszek hasznos tagja lenni annak a közösségnek, amiben dolgozok, és igyekszek tenni azért, hogy azok, akikkel együtt dolgozhatok, és főleg Tibor, akitől rengeteget tanultam, hogy jól tudja érezni magát mellettem a munka során, és hogy a munkánk által gyümölcsöző dolgokat tudjunk létrehozni, és gyümölcsözően tudjunk dolgozni.
Hát legyen így, akkor most egy néhány megfigyelésre is rákérdeznék, ami szakmai gyakorlatok során is akár megfogalmazódott benned. Főleg most a Covid óta emberek elkezdtek macskákat tartani, vagy kutyákat tartani, házi kedvenceket tartani, mert úgy érzik, hogy még inkább szükséges az, hogy valaki ott legyen velük, főleg az idős, egyedül élő emberek. Ez így városon talán megnövekedett, falun pedig hát ott is azért vannak olyan kategóriák, olyan állatok, amelyek előkelő figyelmet élveznek, ilyenek például a kutyák, a lovak, a macskák és a többi. Na most ilyenként egy milyen világban élünk jelenleg, tehát ahogyan közel vannak az állatok hozzánk, hogy látod?
Azt gondolom, hogy ennek a fajta közeledésnek ennek vannak pozitív és negatív oldalai is. Talán nem is mondanám azt, hogy oldalai, hanem alapvetően én azt jónak tartom, hogyha az állatokhoz közeledünk, mert egyébként nagyon sokat tanulhatunk tőlük, és az állatokkal való kapcsolat az nagyon sok mindenre megtanít. Most visszagondolok arra, hogy én mennyi mindent megtanultam az állatokhoz, hogy mondjuk lovakkal dolgoztam együtt. Viszont nyilván vannak szélsőségei is ennek a dolognak, és az szerintem semmiképpen, tehát az emberi magány, az semmiképpen nem tudja feloldani azért egy társállatnak a jelenléte, viszont nagyon jó segítség lehet abban, hogy az emberi kapcsolatainkban harmonikusan tudjunk működni. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet a gyerekeket, nem lehet kutyával vagy macskával helyettesíteni, viszont egy kutya mondjuk jó eszköz lehet arra, hogy a család együtt játszodjon vele. Ilyenképpen az állatokhoz való közeledés az egy nagyon jó dolog, és igen, mondtál egy különbséget itt a városi, meg a vidéki környezet között ebben a tekintetben, ez is biztos, hogy megvan. Vidéki környezetben azért, én nagyjából ebből a környezetből jövök, meg itt voltam többet, vidéki környezetben azért van ennek egy gazdasági oldala is, ami szintén nem elhanyagolható, de azt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a gazdasági oldala az érzelmi oldalát nem zárja ki. Tehát az az érzelmi ragaszkodás, meg azok a dolgok, azok megvannak, és meg lehetnek. Nyilván nem eseténként ez nagyon változó, de akár a gazdasági haszonállatokhoz is ugyanúgy lehet egyfajta kötődés. A velük való foglalkozás az ugyanúgy taníthat türelemre, alázatra, rendszerességre, hát borzasztó rendszeresség kell ahhoz, hogy valaki állatot tartson. Minden reggel, minden este ügyesen enni kell adni, esetleg fejüstának meg kell fejni, vagy a tyúkok alul a tojást össze kell szedni, vagy mit tudom én. Tehát, hogy nagyon sok ilyen dolog van, és ezekből nagyon sok jót lehet tanulni, úgyhogy az, hogy visszatérünk az állatokkal való mélyebb kapcsolathoz, az egy jó dolog alapvetően, csak ezt helyesen megfelelő mederbe kell tartani.
És amikor ne talántán baj lesz, ugye valami betegség bekövetkezik, akkor pedig az első dolog lehet akár az állatorvos meglátogatása, vagy a vele való intenzív kapcsolat fenntartása.
Igen, hát ez biztos. Alapvetően a szakmánk az egy segítő szakma. Azt azért fontos kihangsúlyozni, hogy az ideális helyzet az az, hogyha nem akkor találkozunk az állatorvossal először, amikor valami óriási nagy baj van, mert ezeket az óriási nagy bajokat nagyon sok esetben, nem mindig, de sok esetben meg lehet előzni, úgyhogy érdemes azokban a helyzetekben, amikor még nincs nagy baj, de valami rendellenességet esetleg észreveszünk, olyankor fordulni állatorvoshoz, és erre mindenkit bátorítanék. Azt hiszem, hogy az állatorvosoknak nagy része, ha bár nagyon elfoglalt, de nagyon szívesen válaszol olyan kérdésekre, amelyek azt célozzák, hogy valaki jobb körülmények között természetének megfelelően tartson állatot. Tehát azt hiszem, hogy ebben is van felelősségünk azon kívül, hogy állandóan tűzoltással is foglalkozunk, úgymond.
Az állatorvos pedig nem csak az állatra kell figyeljen, hanem a gazdira is kell figyeljen, vagy az állattartó gazdára, és közben ez pszichológia is, meg kell nyugtassa valamilyen módon. Közben arra is kell gondolni, hogy a megfelelő injekciót adja be, hogy minden a legnagyobb rendben legyen, közben még hívják, nem tudom, hogy közben ott valami nem tudják, hogy akkor mi történt, de hogy nincsenek jól a tyúkok, és folyamatosan cseng a telefonja. Ez is azért együtt jár, nem ezzel a szakmával?
Igen, ezt láttam, meg megtapasztaltam. Igen, és nagyon fontos az, amit mondtál, hogy nem csak az állattal, hanem a gazdival is. Talán ebből, amit felsoroltál, sokszor az, ami a legkönnyebben megy, hogy na melyik injekciót kell beadni, vagy. A nehezebb része az, hogy kell megfelelően kommunikálni, hogy tudunk megfelelően együttműködni az állatnak a tulajdonosával ahhoz, hogy ne csak egy gyógyszeres kezelést kapjon az állat, hanem esetleg a tartási körülményeim, vagy a napi rutinján változtassunk olyan irányba, hogy jobb legyen neki, és hogy következőleg ne fordul elő egy hasonló probléma, vagy hogy a gyógyulás megfelelő keretek között történhessen. Ez azt hiszem, hogy bármilyen állatfaj és bármilyen tartási körülmény esetében ez így nagyjából mind megvan. Függetlenül attól, hogy egy kutyát, macskát tartó idős hölgyről, gyerekről, családról beszélünk, vagy egy telepvezetőről. Tehát mindenkinek a közös érdeke az, hogy az állatok jobban legyenek. Tehát az állatok jólét az mindig egy alapvető dolog. Akkor is, hogyha arról van szó, hogy társállat, akkor is, hogyha arról van szó, hogy termelést várunk tőle. És ez kell legyen az a közös pont, ahonnan az állatorvos és az állattartó együtt, ahova megpróbálnak elindulni, és ahova megpróbálnak mindig visszatérni.
Na most egy pillanatra azért álljunk meg itt a másik fajta lehetőségeknél, hogyha valaki elvégzi ezt az egyetemet, ugye egyrészt valaki állatorvos lesz, de dönthet úgy is, hogy kutatni fog, vagy tanítani fog. Nálad már 6 éve biztos volt, hogy te állatorvos szeretnél lenni, legalábbis volt itt interjú is. Hogy van, hogy látod így a, nem tudom, most 5607 diák tanul egyébként az egyetemen összességében, minden szakon és a többi, de aki már nagyon 4-5-6 éven elkezdi gondolkozni, hogy akkor merre tovább, így ez arányok, hogy alakulnak?
Hát nem tudom, mert statisztikát nem láttam, pontos számokat nem tudok mondani. Azt tudom, hogy most 126-on államvizsgázunk ebben. Azt hiszem, hogy nem tévedek ebben a számban. Ennél többen végeztünk, lesznek, akik később fognak államvizsgázni februárban. Hát amit fontos kihangsúlyozni, hogy aki elvégzi, leállamvizsgázik, lediplomázik, abból mind állatorvos lesz. És a társadalomban állatorvosként fog részt venni, függetlenül attól, hogy klinikus állatorvosként dolgozik, kutatásban dolgozik, dolgozik, tanít, hatósági munkakörben dolgozik, tehát van egy közös alap. Még azokkal is, akik aztán teljesen otthagyják az állatorvosi szakmát, és más hivatásban, más szakmában dolgoznak, de hogy itt van egy közös alap. Ahogy beszéltük az elején, hogy egyfajta gondolkodásmód, egyfajta hozzáállás. Azt hiszem, hogy ez a 6 év úgy nagyjából mindenkinek a személyiségének része maradt. Kicsit másképp, kicsit más-más mértékben, de ez ott van. És azt látom, hogy nagyon sokan akarnak egyébként klinikumban dolgozni. Van olyan is, aki hatósági munkakörben képzeli el a helyét, vannak végzős kollégák, akik az egyetemen szeretnének maradni, kutatni szeretnének, van, aki a kettőt kombinálni akarja, tehát minden van, úgyhogy lesz mindenhol ember, ahova emberre van szükség.
Közben eszembe jutott az ellés például, illetve az, hogy meg kell műteni egy állatot, ez is benne van, azt hiszem, hogy szinte mindegyik esetben, hiszen, hogyha éppen szól a telefon, és valaki az egyetemen kutat, de hogyha nincs más, aki elmenjen, kiszálljon a környékbeli faluba, akkor ő kell menjen.
Igen, hát sokan csinálnak több dolgot is. Tehát az állatorvosok alapvetően, azt hiszem, én legalábbis ahányat sikerült megismerjek az elmúlt évek alatt, nagyon sok oldalú emberek is nagyon sok mindent ügyesen csinálnak. Persze abszurdum elvárni valakitől azt, hogy mindenhez értsen, és ez egy fontos dolog tud lenni az állattartók felé is, hogy ne várják el egy állatorvostól azt, hogy a világ minden problémáját meg tudja oldani. Inkább szerintem az a fontos, én ezt tanultam azoktól, akik úgy látom, hogy ezt a szakmát jól művelik, hogy ismerjük a saját határainkat, és tudjuk azt, hogy ebbe tudok segíteni, ezt meg tudom csinálni, és ezzel a problémával most már valaki máshoz kell fordulni, és akkor esetleg segítek abban. Így jobban együtt tudunk működni, tehát szerintem ez egy nagyon fontos része ennek a szakmának, de gondolom, hogy máshol is így van ez. Csak ugye az állatorvosi szakma nincsen olyan strikten felosztva, mint mondjuk a humán orvosi szakma, ahol különböző szakterületek nagyon világosan elkülönülnek, a hatáskörök, ezek a határok, ezek élesen meg vannak húzva, ez nálunk egyelőre nincsen annyira semmiképp, úgyhogy itt fontos az, hogy a saját személyes határainkat jól ismerjük, és azokat respektáljuk. Én ezt tanultam egyébként gyakorlataim alatt is, meg ezt láttam azoktól, akiktől szívesen tanultam.
Legyen ez a következő másfél perc a holnapi dolgozat megvédésnek a fő próbája. Egészséges lovak légzőszervi mikroflórájának vizsgálata a One Health szemlélet tükrében.
Fú, hát másfél percben azért tényleg nehéz, 7 percben is nehéz ott beleférni. A lényeg az, hogy azt szerettük volna ebben a kutatásban megnézni, hogy egy egészséges lónak a légzőszervi traktusában, itt főleg a felső légutakra gondolok, felső légutakban milyen baktériumok laknak, és hogy azok hogyan változnak, ezeknek a jelenléte hogyan változik a különböző környezeti tényezőknek a hatására. Mert nem csak a beteg, ezt mondtam még, vagy így beszéltünk erről még, hogy nem csak a beteg állattal kell foglalkozni, hanem mindig az egészséges állattól érdemes kiindulni, és azon érdemes dolgozni, hogy az egészség az fent tudjon maradni.
A megelőzés a legfontosabb, igen. Az odafigyelés az ember részéről az állat iránt, és azt hiszem, hogy itt jutottunk közelebb ismét Gerald Darrell gondolatához, akit a műsor elején idéztünk, hogy gyakorlatilag akkor lehet jó világ, ezt most nagyon leegyszerűsítve van részünk, vagy mi otthon benne, hogyha a körülöttünk lévő állatok is például jól érzik magukat. Hát telik az idő, az az igazság, neked is eltelt ez a 6 év, és mostantól, hát nem tudom, lehet az életet úgy mérni, hogy akkor újabb 4 év és újabb 6 év, de most minek? Tehát, hogy nincs erre szükség, jön egy svájci kitérő, az miről is fog szólni?
Van egy szakmai tanulmányút, amit a Caritasnak a vidékfejlesztési osztálya, a Mittenfonds svájci alapítvánnyal közösen szervezett le számomra, ahol svájci haszonállatos állatorvosok mellett fogok eltölteni egy időszakot, ahol tőlük tanulhatok, és meg tudom majd esetleg figyelni azt, hogy mik lennének azok a dolgok, amiket az ő gyakorlatukból tudunk implementálni, gyakorlatba tudunk ültetni a mi régiónkban is, ott, ahol majd én fogok dolgozni, és ezáltal mivel tudjuk segíteni azokat az állattartókat, akikkel együttműködünk.
Igen, tehát ez akkor a jövő zenéje igazából most következik, most szeptembertől?
Ez már augusztus elejétől lesz egy intenzívebb, de egy rövidebb, egy 2 hetes időszak lesz.
És aztán pedig haza térsz Csíkba,
pontosabban. Csíkba, Gyergyóba, igen.
Csík lesz az egyik másik új otthonod. ki alakul és ki derül igazából, hogyha kérdésünk lesz, akkor mindenki fogunk hívni a továbbiakban is, hogyha éppen Kolozsváron jársz, akkor itt a stúdióba várunk, és hogyha nem, akkor is netán történik valami borzalom az állatokkal, amit érdemes lereagálni és kicsit figyelmeztetni az embereket, akkor szólunk és kérdezzünk. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Farkas Schüller István volt a mai Arcél vendége, további sok sikert neked, főleg holnapra is, aztán pedig tovább is, de hát folytatjuk ezt még. Kedves hallgatók, ennyi volt mára, találkozunk legközelebb. Ferenc Zsolt vagyok, viszonthallásra.
Vajon így ez így marad, maradhatna így, veled utazom haza, én megint. Most már nem ülsz hátra, ahol olyan döcögős az út, előről minden látvány többet nyújt. Dől hátra az idő, még kivár, valahogy ő most nem tombol. Ellazul és tempóra jár, nem is olyan jól megfontolt szép. Valahogy most minden olyan, hogy légy. Ez így marad, ez így jó, csendes óra bérben, mulatozunk, amíg a reggel eljön értem. Vagy érted, nem ez a lényeg, alszik az egész város.